Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Az Ipoly folyó vízszintjének emelkedése miatt lezárták a magyar-szlovák állam határon lévő Szent Iványi hidat, a határátlépés Balassagyarmaton lehetséges, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a Magyar Közútkezelő Non-Profit ZRT Nógrád vármegyei igazgatósága február 7-én 10 órától lezárta a magyar-szlovák állam határig a 2209-es számú utat, valamint az Őrhalom és a szlovákiai Ipolyvárbó közötti Szent Iványi közúti hidat. A közlekedők a lezárt határátkelő helyett a Balassagyarmatit használhatják, olvasható a közleményben. A NAV idén is 5,5 millió magánszemélynek készíti el a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, amelyek március 15-től lesznek elérhetőek. Február 2-a fontos időpont volt, ugyanis a magánszemélyek ebben az időszakban kapták meg a személyi jövedelemadó bevalláshoz szükséges munkáltatói igazolásokat. Fontos, hogy ezeket nem kell beküldeni a NAV-hoz, de 5 évig meg kell őrizni őket. Megkezdte a Magyar Posta a februári, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első negyedének kézbesítését, írja az Infostart. A kifizetések egy összegben egy azon utalványon érkeznek, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek. Az idén február 14-én 11 órakor tartja évértékelő beszédét Orbán Viktor kormányfő. A miniszterelnök Facebook oldalán jelentette be, hogy a közösségi oldalán beszél majd a kormány múlt évi eredményeiről. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma Bács-Kiskun vármegyében egy pecsenyekacsa telepen magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta. Az érintett állományok felszámolása folyamatban van, tájékoztatta a hivatal a Magyar Távirati Irodát. A tájékoztatás szerint a betegséget lakiteleken egy 13.500 egyedet számláló pecsenyekacsa állományban mutatták ki. A kormány elvárása januárban is teljesült, a magyar benzinkutakon olcsóbban tankolhattunk, mint a szomszédos országokban élők, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyar Távirati Irodával. A tárca tájékoztatása szerint a szomszédos országok átlagához képest januárban is kedvezőbb üzemanyagárakkal találkozhattunk a hazai töltőállomásokon. A benzin tavalyi átlagára 4 forinttal, még a gázolai 3 forinttal volt alacsonyabb a szomszédos országok átlagánál. A milánói San Siroban rendezett nyitó ünnepséggel péntek este megkezdődött a 25. téli olimpia. A játékok 16 sportág 116 verseny számában zajlanak. Magyarország 15 sportolóval 5 sportágban vesz részt az olimpián. Megnyílt a Harry Potter utazó kiállítás a Szentendrén. A Harry Potter történet mára már generációkon ível át, generációkat köt össze, hiszen gyerekek, szülők és nagyszülők is kedvelik, olvassák, felolvassák, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője Szentendrén a kiállítás megnyitóján. Hankó Balázs kiemelte, joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért van a kiállítás megnyitóján egy kulturális és innovációs miniszter. Válaszában rámutatott, hogy Harry Potter mára a kultúránk részévé vált, emellett oktat és nevel. Híreink végén az időjárásról. Sok felhőre, az északkeleti negyedben tartósan borult időre van kilátás, ugyanakkor az ország középső északnyugati délkeleti részén akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Kisebb csapadék a nyugati, délnyugati tájakon, valamint az északkeleti ország részben fordulhat elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között várható, de északkeleten ennél hidegebb is lehet. Késő estére 0 és plusz 5 fok közé hűl le a levegő.
Reklám.
A Tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. A mai műsorban Bíró Balázssal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem karrier- és pályatervezési iroda vezetőjével beszélgetünk. Az intézmény képzési kínálatáról, a jelentkezők számáról, népszerű szakokról, legújabb képzéseikről, és arról is, miért jó eszterházisnak lenni. Ha tehetik, tartsanak velünk. Fontos határidő közeledik a felsőoktatásba készülőknek, hiszen február 15-ig el kell dönteniük, hogy hova szeretnének menni tovább tanulni. Üdvözlöm itt a stúdióban Bíró Balázst, a karrier- és pályatervezési iroda iradavezetőjét.
Köszönöm a lehetőséget.
Kezdjük akkor onnan, hogy azért itt megelőzi ezeket a döntéseket egy olyan tervezés, amit a fiatalok azért hosszú távon már átgondolnak jobb esetben, és erre több lehetőségük is van, hogy megismerjék az intézményt. Milyen módokon próbálják elérni a fiatalokat?
Számos területen igyekszünk felhívni a lehetőséget és a figyelmet az egyetemünkre. Nyilván az online téren is jelen vagyunk. Itt tényleg az összes platformon megtalálható az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, mellette nyilván a személyes információ átadásra is igyekszünk figyelmet fordítani. Itt ezt úgy kell elképzelni, hogy számos intézménybe elmegyünk pályorientációs napokra, ahol alsóbb évfolyamosoknak pályatervezési tanácsadást nyújtunk azoknak, akik még mondjuk nem tudják, hogy merre tanulnak tovább, vagy mondjuk milyen szak lenne egyáltalán nekik a a jó, ebbe próbálunk segíteni, mellette pedig nyilván magát az egyetemet is bemutatjuk számos előadáson, ez ilyen több mint 70 intézményt jelent évente, amiből ennek a többség egyébként ugye katolikus fenntartású intézmény, úgyhogy nagyon sok ilyen suliba járunk előadást tartani, de ugye mellette tényleg itt az online térben is megjelenünk.
Mennyire fontos, ha már említettük a közösségi médiát, mennyire alakult át, hogy hogyan próbálják és ezúton próbálják elérni a diákokat?
Igen, hogy ez a Covid volt a főleg, ami meghozta ezt az online tér felé való fordulást, hogy itt akár az online nyílt nap is, amit szervezünk minden évben, azóta is egyébként látjuk, hogy van rá igény. Hogyha valaki mondjuk nem akar elutazni Egerbe, azért meg tudja nézni a szakjainkat, akkor online is biztosítunk nekik lehetőséget, amit akár vissza is tudnak utána nézni, és így megismertik a kampuszainkat, az itt folyó oktatás és a lehetőségeket, de látjuk azt, hogy online nagyon, főleg ugye a nappal is hallgatókat, azért meg kell említeni, hogy az egyetemünknek közel 2/3 a hallgatóinak levelezős, és a nappal is létszám az kb. 3000 fő, és olyan 6000 fő az, aki pedig ugye levelezős oktatásban vesz részt. Ugye nappal is sokat tudjuk főleg ugye online elérni, ők ugye főleg az ilyen platformok irányába nyitottak, de erre nagyon innovatív az egyetemünk, tehát az első egyetem között voltunk, aki a TikTokra, és egyben utána pedig a BeReal-re is beregisztrált, ugye ezekre a újabb platformok, ahol a fiatal gimnazisták vannak jelen, és ugye mi is gyártjuk a tartalmakat, és folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket.
Mennyire látják azt, hogy hogyan járul hozzá mindez ahhoz, hogy sikeres legyen az elérési folyamat, és egyébként mennyire van visszajelzés a fiataloktól?
Mérjük, hogy ezt folyamatosan a bekerülő hallgatók aspirációs kérdőívet szoktunk kitöltetni, amiből megtudjuk azt, hogy mi alapján választották az egyetemet, és azt látjuk, hogy a napolisoknál, hogy elég nagy mértékben tájékozódnak a közösségi médiából, és hogyha már ott egy figyelemfelhívó poszttal, videóval, bármivel meg tudjuk őket szólítani, mert kattintson egyet, akkor utána már megnézi a szakjainkat, vagy akár eljön egy nyílt napra. De érezzük azt, hogy azért mindig a személyes jelenlét az, ami a legmeghatározóbb, ha valaki már elindul és megnézi, hogy néz ki az egyetem, besétel a liceumba, azokat a falakat között eltölt egy napot, akkor azért ez még a felmérésből is az jön vissza, hogy tényleg ez a legmeghatározóbb. Az, hogy beszél a hallgatókkal, tanárokkal, még mindig ez, ami a legjobban vonza őket, meg az, hogyha a városunkat megtekintik, akkor utána azért már sokan beleszeretnek.
Hányan dolgoznak azon, hogy ezek a média elérések célt érjenek? Tehát, hogy kik az ötletgazdák, mik az ötletek?
Hát ugye én, mint beiskolázásért felelős, tartom kézben ezt a munkát, de számos egység dolgozik ebben. Tehát van a kommunikációs osztály, ahol azért 5-6 kolléga írja a cikkeket, grafikusok tervezik a posztokat, akkor van egy liceum televízió, ahol a videós tartalmakat gyártják. Úgy az egyetemünknek ez egy nagyon nagy előny, hogy mind kommunikáció, mind művészeti szakjaink indulnak, ezért nekünk azért egy nagyon jó és széles állományunk van, aki nagyon profin dolgozik, és rendelkezésre bocsájtja azokat a tartalmakat, amiket ilyenkor közé teszünk, úgyhogy azért egy népes csapat dolgozik ezen, és úgy gondolom, hogy nagyon kiemelkedő munkát végzünk, hogy ez látszik azért a felvételi számokból is.
Eger egyébként egy igen látogatott város Magyarország tekintetében. Nagyon látják ezt, hogy mennyire messziről érkeznek ide a fiatalok?
Hát főleg úgy itt a régióból érkeznek, és ez főleg hátrányos helyzetű régiókból, és azért ezzel van is feladatunk. Itt ugye az ösztöndíjakat is próbáljuk ilyen irányba hangsúlyozni, de akár Dunántúról is. Tehát így, ahogy látjuk az, hogy Pest vármegye, illetve Csongrád, Jásznagykun, és nyilván itt a Borsod, Debrecen környéke is, akár is Nógrád megye az, ami leghangsúlyosabb, és ugye Eger és járás környéke. Úgyhogy innen szedegetjük a hallgatókat, de ilyen vannak olyan szakok, amik kb. Csak nálunk indulnak, vagy nálunk érhetőek el, akkor azért akár Dunántúlról vannak, Kaposvártól kezdve tényleg Pécs, sok-sok területről hallgatók.
Hogyan látják, hogy az egri fiatalok inkább elmenni szeretnének, vagy itt maradni szeretnének?
A nappal is hallgatóknál látjuk azt, hogy mindenki kicsit ki szeretne szakadni otthonról, de azért így is a legtöbb hallgatónk azért Eger és környékéről van, de érezhető ez, hogy mindenki egy kicsit el akarna menni, kicsit szét akar nézni az országban, de próbáljuk őket minél többüket itthon tartani, hogy itt maradjanak, itt vállaljanak munkát és a régiót erősítsék. Erre is ösztöndíjakat külön szoktunk.
Akartam kérdezni, hogy mivel próbálják rávenni őket a maradásra.
Igen, hát van külön Eszterházi ösztöndíj, ami arra szolgatja, valaki az EGRI járásban van a állandó lakcíme, és a megfelelő átlagot ér el, akkor havi szinten részesülhet ösztöndíjbe. Ez nyilván Jászberényi kampuszra is vonatkozik, tehát hogy valaki a Jászberényi járásban lakik, akkor és ő is helyben marad, akkor őket is ösztöndíjjal támogatjuk.
Nagyon sokat emlegetik, egyébként szerintem a Facebook meg különféle közösségi média felületeken, hogy milyen aktív a diák élet. Hogyan kell ezt elképzelni?
Hát ez nagyon széles tényleg a paletta, tehát hogy egy egyetem, egy középiskolához képest nyilván teljesen más, tehát egy az, hogy az órák is hétfőtől csütörtökig vannak egy nappali tagozaton, és valamikor valakinek csak egy órája van egy nap, valamikor lehet, hogy bent van reggel 8-tól este 7-ig. Ez változó, és akkor próbálunk ugye hallgatói programokat is szervezni nekik. És ugye itt a kulturális programtól kezdve a szórakozási lehetőségen át a sport életig tényleg minden megtalálható. Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy van az egyetemen ugye maga a sportképzés, ezért egy nagyon nagy infrastruktúra áll rendelkezésre a hallgatóknak, amit a gyakorlási időben díjmentesen használhatnak. Ez azt jelenti, hogy a fedett teniszpályától kezdve a falladó pályán át tényleg minden sportprogramon részt vehetnek. Van külön rekordtán futópályánk, tehát kondiparkunk, tehát tényleg nagyon széles a paletta az egyetemen, és ezt díjmentesen használhatják a hallgatók. Mellette ugye külön házi bajnokságokat szerveznek, de egyetemek közötti bajnokságok is szoktak lenni, úgyhogy tényleg a kidobóstól kezdve a klasszik labdasportokig minden megtalálható. Mellette ugye a kulturális programok is, tehát ugye van egy külön hitéleti kör az egyetemen, ahol a gyakorolhatják a katolikus hitüket a hozzánk járó hallgatók, ugye külön ilyen programokat is szervez az egyetem, de mellette akár ilyen kézműves foglalkozásokon át, meg hát azért ne tagadjuk el, a szórakozási lehetőség is adott, tehát itt gólyabál, felezőbál és különböző gólyatábor, nagyobb rendezvények nálunk is megtalálhatóak, de van tehetségkutatónk, ami Eszterházi Csillaga névre hallgat, és itt tényleg a minél tehetségesebb hallgatókat szoktuk megversenyeztetni, de mellett a borkóstolókat is tartunk, tehát tényleg nagyon széles a paletta, amivel a tanulmányokon kívül is igyekszünk program lehetőséget nyújtani a hallgatóknak.
Ha távolabbról érkeznek a fiatalok, akkor milyen szállási lehetőségeik vannak?
Hát ugye az egyetemen számos kollégium biztosítja nekik a lehetőséget, tehát közel 700 fő az, akit el tudunk szállásolni. Ugye Egerben túljelentkezés van a kollégiumban, tehát mindenkit nem tudunk felvenni. Jászberényben viszont, aki jelentkezik, ott minden nappal is hallgatót fel tudunk venni a kollégiumban, nincs túljelentkezés, de azért Egerben is például egy Budapesti Egyetemhez képest nagyon jók a lehetőségek, tehát azért a hallgatóink, vagy a jelentkezők nagy többségét fel tudjuk venni a kollégiumokba. Ugye ezek főleg fent a Lányka úti kampuszon, ami mi hegynek szoktuk mondani, a hegyen található kollégiumok vannak, de van még ugye egy egyházi lánykollégium is a városban, ami fogadja a hallgatókat, úgyhogy népes számban tudunk felvenni hallgatókat, és az a nagy előnye, hogy jól felszerelt kollégiumok, ez már úgy működik, mint egy albérlet, tehát nyilván itt már maradhat hétvégére is a hallgató, tényleg jól felszereltek, külön apartmanok vannak, mindenhol van vizes blokk külön, úgyhogy így kell nagyjából elképzelni, úgyhogy szerintem ez sem lehet akadály hozzánk jelentkezőknek.
Hogyan alakultak a jelentkezési arányok az elmúlt években?
Nagyon pozitív az, hogy folyamatosan növekedtek a jelentkezési számok és a felvételi számok is. 2020-ban még ilyen 4500 jelentkezőnk volt, ez azt jelenti, hogy ez több jelentkezést jelent, ugye 4500 jelentkező adta le hozzánk hogy itt szeretne tanulni, míg ez 2025-ben már 7800 fő volt, és minden évben folyamatosan növekedett. Ebbe persze szerepet játszik az is, hogy átalakult hogy bővült a képzési portfóliónk, mellette ugye a rövid ciklusú tanárképzés mint fogalom megjelent, ez azt jelenti, hogy valaki, hogyha már rendelkezik mesterképzéssel, vagy bizonyos képzéssel, és akár ez olyan mondjuk már egy tanári vagy pedagógiai vonal, akkor rövidebb határidőn belül lehet egy szakos középiskolai tanár, és ezek levelezős képzések nyilván, akár egy, másfél vagy két év alatt megszerezhető diplomák, és azért itt volt egy nagy jelentkezés növekedés, de azt látjuk, hogy a nappali tagozaton is egyre vonzóbb az egyetemünk, tehát most már azért több mint 3000 nappal is hallgatónk van, aki ide jár és hozzánk jelentkezik.
Melyek a legnépszerűbb szakok, amire mondjuk a legtöbben jelentkeznek a fiatalok közül?
Hát már évek óta a gyógypedagógia az nagyon népszerű, mind a két kampuszon, főleg ugye a levelező képzésen, de nappalin is nagyon sokan jelentkeznek rá, de mondjuk a pszichológia szak, ami tavaly indult elsőnek, és csak nappalin, ott szinte majdnem tízszeres volt a túljelentkezés, úgyhogy ezeket látjuk, hogy nagyon működnek, de a sporttudományi területen is nagyon sok hallgatónk van, tehát közel 1000 hallgatója van a sporttudományi intézetnek, akkor mellett a művészeti szakok, ott is mindig sok túljelentkezés, ugye ez a grafikus művésztől kezdve a tervező grafikuson át mindenhol nagyon sok a hallgatónk, és most már azt látjuk, hogy azért most tényleg így ez a rövid ciklusú tanár az, ami nagyon nagy létszámokban van jelen az egyetemen, de tényleg nem akarok kijönni senkit itt az informatikától kezdve, tényleg nagyon sok terület az, ahol sok hallgatónk van. Nyilván az osztatlan tanárnál is most már látjuk a nappali tagozaton, hogy elindult egy növekedés, és most már a tanári pálya egyre vonzóbb kezd lenni.
Egyfajta verseny is ez ilyenkor az intézmények között, hogy mennyivel több hallgatót tudnak bevonzani. Nyilván itt a képzésben is ezt le kell követni, hogy mivel tudnak még vonzóbbak lenni, és hát nyilván igazodni a jövőbeli változásokhoz.
Igen, tehát igyekszünk mindig új szakokat indítani. Ugye most, ahogy említettem, a pszichológia szak is elindult, mellette a műszaki terület felé is nyit az egyetemünk, tehát már a műszaki menedzser képzés is elindult mind a két kampuszon. És ugye most már például lesz egy új mesterszakunk, ami most került még be a felvételi közé, ugye ez a mesterséges intelligenciával kapcsolatos mesterképzésünk, ami angol nyelven indul, erre is lehet most már jelentkezni a felvételizőknek, ugye ez február 15-ig mindenképp meg kell tenni, de most már egy ilyen új szakunk is elindult, ami ugye a másokat említett mesterséges intelligenciával kapcsolatban is ad plusz lehetőséget, hiszen azt látjuk, hogy azért a programozó alapképzéssel rendelkezőknek fontos, hogy lekövessék azt, ami a világban történik, és felvegyék a tempót az AI-jal.
És nyilván említés szintjén már volt szó róla, hogy a hitélettel is foglalkoznak, és az is fontos lehet valakinek a jelentkezés szempontjából. Mivel találkozik itt az egyetemen az, akinek ez fontos?
Hát igen, aki jelentkezik az egyetemre, annak van általánosságban is, bármilyen szakra is jelentkezik, legalább két fél éven keresztül egyház ismerettel kapcsolatos általános tantárgyai, hogy itt választhatnak egy széles palettával, hogy ők melyik tantárgyakat vennék fel. Hogyha valaki tanárszakra jelentkezik, akkor négy ilyen tantárgyat kell teljesítenie, de ugye ezt azért is lényeges, hogyha utána egyházi suliban szeretne tanítani, akkor ugye jó az, hogyha ezeket az ismereteket már elsajátította. De hogyha valaki mondjuk egyházi suliból jön, akkor azért nagyon sok újdonság itt ezekben nem értheti, de pont azért van egy széles paletta, hogy azért mégis tudjon olyat találni, amit azért akár nem tanulta már előtte. És mellette, hogyha akarja gyakorolni a hitét, akkor pedig tényleg számos programot szervezünk. Ugye itt a klasszikus egyházi naptár szerinti miséktől és különböző programokon át általános egyházi körünk is van, ahol különböző egyházzal kapcsolatos programokat szerveznek a hallgatók. Ugye tényleg nagyon széles a paletta, és ugye azt is kell mennem, hogy ez nyilván ez fakultatív, tehát hogyha valaki más felekezetnek a hív, vagy nem gyakorló katolikus, akkor ezeken pedig nem kötelező részt venni, hanem ez tényleg csak egy nagyon jó lehetőség, mindig azt szoktuk mondani, hogy azért jó az Eszterházy Katolikus Egyetem, hogyha valaki gyakorló katolikus, akkor számos plusz lehetőség van arra, hogy gyakorolja a hitét, de hogyha valaki viszont nem gyakorló katolikus, akkor pedig semmi nem kötelező neki, hanem tényleg ez egy, csak egy plusz lehetőség. Van egy Pirker ösztöndíjunk, aminek az a nagy előnye, hogyha valaki pedagógiai területen tanul, ugye ez legyen akár tanító, gyógypedagógus, vagy például osztatlan tanár, és ez az EGRI egyházmegyében szeretne dolgozni, akkor bármilyen katolikus intézménnyel szerződés köt az egyetemünk, és vállalja azt, hogy amennyi ideig igénybe vette az ösztöndíjat, annyi ideig fogad annál az intézményen dolgozni, akkor a havi 100 000 forintot is kaphat ösztöndíjgyanánt, amit akár egy Krébezberg ösztöndíjra össze lehet kötni, ami pedig további 70 000 forint lehet havonta. Úgy szerintem nagyon vonzó lehet az, hogy ha valaki pedagógia pályát választja, és nálunk tanul tovább, akkor egyrészt, hogy már garantáljuk azt, hogy lesz hol dolgoznia, meg amíg itt tanul, addig is már egy elég komoly ösztöndíjat kaphat, ami mellett fent tudja tartani magát.
És további vonzerű lehet az, hogy külföldi tanulmányutakon vehetnek részt a fiatalok.
Igen, ugye ez nagy előnye az egyetemünknek, hogy továbbra is működik az Erasmus program, ami keretében számos európai országba el lehet jutni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden egyes szak más egyetem azonos szakával köt szerződést. Tehát nem csak az van, hogy csak 4-5 országba lehet eljutni az Eszterházyra, hanem minden egyes szak különböző országokba nyújt lehetőséget, hogy tovább tanuljanak a hallgatók. És ugye ez tényleg egy ösztöndíj, tehát ez azt jelenti, hogy fizetik az utazást, és egy fixen egy összeget kapnak havonta, amivel tudják rendezni a szállást és általában az étkezést is, és tényleg nagyon sok lehetőség van Európa szerte, ahol kijuthatnak, és akkor egy vagy két félben keresztül ugyanazt a szakot tanulják a hallgatók, csak nyilván idegen nyelven, és olyan lehetőségünk is van, hogy a szakmai gyakorlatot külföldön tudják teljesíteni, ez pedig tényleg csak annyit kell, hogy magának a hallgatónak kell megkeresni egy partnert, egy munkahelyet, akivel felveszi a kapcsolatot, és ha visszaigazolja, fogadja őt, akkor köt egy szerződésvel az egyetem, és akkor ott tudja teljesíteni gyakorlatát. Ez mondjuk gyakorlatban nézhet ki úgy, hogy mondjuk egy sportszervező és hallgatók, ők sokat jártak a Kanári-szigetekre, egy sportkomplexumra, és akkor a 3 hetes szakmai gyakorlatokat ott csinálták meg, de mondjuk a turizmus vendéglátásos hallgatók, ha kinéznek bárhol Európában egy hotelt, és kötnek velük egy szerződést, akkor fél éves szakmai gyakorlatot meg tudják csinálni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény és nagyon jó lehetőség minden hallgató számára. És fontos kiemelni, hogy nálunk erre nincs túljelentkezés, hiszen olyan sok hallgató jön be hozzánk Erasmus programra, hogy annyit nem is tudunk kiküldeni, tehát igazából akinek megvan a nyelvtudása, amivel maga biztosan tud boldogulni, akkor azzal mehet is az Erasmus programokra.
De akkor egyébként szeretnek ezzel a lehetőséggel élni a fiatalok?
Igen, de sokan élnek vele, csak egyszerűen tényleg a nagy a kvótánk, amivel tudunk rendelkezni, úgyhogy hál' Isten itt nincs túljelentkezés.
Most így a műsoridő vége felé, mivel tudnánk ezt összefoglalni, hogy miért is jó, hogyha az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet választják?
Hát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség a mi egyetemünk, mert egy városban egy egyetem van, egy jó hallgatói élettel, bárhova mennek hallgatói programra az Eszterházyosok, akkor tényleg ismerősökkel találkoznak, egy biztonságos jó városokról beszélünk, mind Eger, mind Jászberény tekintetében, mellette egy minőségi oktatást kapnak, és az ilyen hallgatóközpontú oktatás, amelyet azt értem, hogy normál tantermi méretekről beszélünk, nem egy 500 fős előadóban vannak 3 éven keresztül, hanem ismeri őket a pedagógus, tudja azt, hogy miben tehetséges a hallgató, és tudja abba az irányba terelgetni, és akkor tényleg meg tudja találni mindenki a számítását. Mellette ugye vannak ösztöndíjaink, nagyon jó kollégiumaink, úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg minden adott ahhoz, hogy ha valaki tovább akar tanulni, akkor Egert vagy Jászberényt válassza az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Úgyhogy én tényleg csak azt tudom javasolni, hogy február 15-ig mindenki tegye meg a jelentkezését, és nézzen utána, minden dokumentumot töltsön fel, nehogy ezzel maradjon le. Van, amit fel kell tölteni, majd az automatikusan állt vissza az oktatási hivatal, úgyhogy ez egy kicsit ilyen nehezebb téma, kicsit szárazabb anyag, de érdemes elolvasni azt a pár szabályt, és sikeresen megugrani a felvételit, és utána reméljük minél többen lesznek eszterházisok.
Thank you.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Balázzsal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem karrier- és pályatervezési iroda vezetőjével beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Ajlik Csengek költővel beszélgetünk a nemrégiben megjelent verses kötetéről, valamint arról, hogy mit jelent számára az alkotás. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita. Mai vendégemre egy videóban figyeltem fel, illetve az ő tevékenységére, mégpedig jótékonysági kezdeményezéssel kapcsolatos volt ez a videó, és nagyon megtetszett neki szellemiség, amiben ő dolgozik, amellyel ő meg van áldva. Aztán beszélgettünk egyet telefonon, és olyan hosszúra nyúlt ez a telefonbeszélgetés, hogy magam sem gondoltam volna, akkor már rögtön éreztem, hogy jó lesz ez a riport. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm a mai vendégemet itt a stúdiónkban.
Örülök, hogy itt lehetek.
Én most arra szeretnék kérni, hogy meséld el azt, hogy hogyan indult a költészet az életedben, és mióta foglalkozol te ezzel?
A költészet 16 éves koromban talált meg, vagy én találtam meg őt, ezt nem, soha nem tudom, hogy fogalmazzam jól, vagy hogy az ideális, ami teljesen lefedi az igazságot. Egyébként ezt sokszor megkérdezik, és mindig azt szoktam mondani, hogy valahogy úgy kezdődött, hogy a kamaszkor, meg a gimnáziumi lét, azért mindenki küzd valami újfajta érzéssel, amit akkor kezd el úgy vizsgálni. Nekem ez az volt, hogy kicsit azt érzem, hogy utál a világ, én is kölcsönösen utálom a világot, ez a tipikus adok-kapok, és már akkor is volt egy ilyen magány érzetem. Tehát azért volt sok olyan gondolatom, amit nem biztos, hogy szívesen felhoztam volna se a barátaimnak, nem azért, mert nem voltak jó barátaim, csak egyszerűen így. Ilyenkor én szerintem az a típusú 16 éves voltam, aki hiába, hogy amúgy extrovertáltnak tartom magam, nagyon sok olyan gondolat volt, mi így kezdettem észteni, mert nem tudtam, vagy nem szívesen beszéltem meg senkivel. És igazából alapvetően szerettem az irodalmat, és amikor elkezdtünk verseket elemezni, azt vettem észre, hogy már nem unom ezt a dolgot, hanem érdekel. Tehát, hogy megérint egy-egy sor, vagy esetleg egy ilyen azonosulást bekapcsol bennem, és szerintem mindig, nem azt mondom, hogy mindig, ezt javítom, talán inkább azt mondanám, hogy mindig az azonosulás, hogy ő is azt érzi, amit én érzek, én is azt érzem, amit ő, azt tud valamilyen művészetet így elindítani, és engem ez indította. És akkor ott csatlakoztam az irodalmi önképzőkörhöz, és 16 évesen publikáltam először, és azóta szerintem ott valami kinyílt egy ilyen kapu, hogy amikor én írok, nyilván az első alkotások nem a legjobbak, de ez a felszabadultság érzés, de ez minden művészeti ágra jellemző szerintem, hogy valami így meg kíván születni, oké, az kész, vagy jó, vagy rossz, vagy felejthető, vagy megmarad, de legalább már egy réteggel kicsit közelebb kerültem ahhoz az igazsághoz, hogy mit is akartam én ezzel mondani, vagy mit akartam ezzel elérni, vagy mit érzek igazából. Nekem a magányérzetet csökkentette az. És utána így maradtam. Szóval utána folytattam az alkotást, és csatlakoztam a KMTG előre tort helyőrség író akadémiához, ez egy ösztöndíjas képzés, és igyekeztem minél több helyen publikálni, meg megragadni a lehetőségeket, de valahogy mindig megmaradt az az ilyen belső magja, vagy eszenciája, hogy nekem jó legyen. Tehát utána is, amikor már mondjuk kritikákat kaptam, vagy útmutatást alkotóktól, akikre egyébként nagyon felnézek, volt olyan, amit csak azért sem írtam át, nem azért, mert dacos vagyok és arrogáns, és nem fogadom meg a kritikát, csak azért, mert az azzal szolgált engem, hogy ez ilyen lett. Tehát, hogyha átírom, és akkor lehet, hogy ezen meg ezen a helyen megjelenhet, és több embert elér, de ez már nem én vagyok, és nem azt a célt szolgálja, amit egyébként el akartam érni. Szóval ezzel próbálok most is lavírozni.
Én azt érzem ebben, hogy ez egy terápia is volt neked, ugye? Vagy a lelkednek?
Az, én ezt nagyon sokáig így megmentettem, hogy nem, ez nem terápia, mert én elején ezt kaptam kritikának, hogy ez terápiás írás. És hogy a szépirodalom mennyire lehet terápiás, de egyébként meg, ha nekem az a szánt szándékom ezzel, hogy másban is azokat a rétegeket, amit magamban felfejtek, az másban is így elkezdődjön ugyanez a folyamat, akkor kicsit muszáj, hogy terápiás legyen. Tehát muszáj vállalnom ezt a jelzőt, mert sokáig nem szerettem. De egyébként most már azt gondolom, hogy ez belefér.
Te hogyan fogalmazod meg az alkotást, mint olyat? Mert hogy arra is emlékszem a telefonbeszélgetésünkből, hogy kiemelted, hogy ha már alkotunk, és ha már alkotók vagyunk, vagy művészek, akkor te úgymond kötelességednek érzed azt, hogy valami olyan pluszt is adj, hogy nem csak a műveiddel, hanem a cselekedeteiddel, akár egy jótékonysággal, hogy ez minél szélesebb körben terjedjen. Erre hogy gondolsz most? Ezt hogy tudnád elmondani?
Egyébként most a legjobban, abszolút úgy, hogy ez egy szent szolgálat, és ezt mondjuk nem feltétlenül kötöm semmilyen vallási ideológiához, csak tényleg, amikor valami megszentesül, akkor szerintem ez egy nagyon tiszta szándékkal születik. A szolgálat meg abban benne van az, hogy másokért is teszel valamit, tehát, hogy szolgálsz valami nálad nagyobb dolgot, és nekem az alkotás az nálam nagyobb dolog, tehát az, hogy valami meg kíván születni, az nem feltétlen az én ötletem, egyszerűen rajtam ez így átfolyik, meg ezt mások is mondják rajtam ki, vagy több embertől hallottam már, hogy az ötletek így, mint hogyha lebegnének felettünk, és akkor igazából aki így megfogja azt az ötletet és magáévá teszi, akkor az meg is tudja testesíteni, vagy manifestálni tudja, így benne lehet az anyagban. Szóval ilyen szent szolgálatnak gondolom most ezt, főleg akkor, amikor kapok olyan visszajelzést, hogy valakiben esetleg megérintett valami olyasmit, hogy mondjuk a kézzelfogható dolgokba hisz, de hogy ahogy én élek, vagy ahogy én alkotok, vagy amit olvasott rólam, vagy tőlem, mint alkotás, hogy lehet, hogy van valami, ami így megvakargatta jó helyen az agyát, hogy amúgy lehet, hogy nem csak ez az asztal van, meg ez a szék, szóval én igazából pont ez, hogy kicsit közelebb kerüljön mindenki magához, és ez egy ilyen próbálom alázatosan végezni azt, hogy alkossak.
Akkor most rátérnék erre a kötetre, amiért ma idejöttünk, vagy főként amiért idejöttünk, Madár mindig ez a címe. Ez 2025-ben jelent meg, és én sejtek e mögött egy szabadsággal, szárnyalással, nagyon mélységekkel megtöltött kötetet, de aztán majd elmondod, hogy ez így van-e. Most fel is fogom olvasni, hogy hogyan jellemzik ezt. Ez a sok érzelem, ez a sok szorongás, ez a sok gyász, lassú elengedés, sétáló merengés, és a sok remény, bámészkodás, amit mindenki úgy ismer. Ez a sok érzelem, ez a sok szabadság, ez a lebegés, ez a látság, és a sok költészet, amit mindenki úgy keres. Én azt is sejtem még emögött, hogy ez önismereti utadnak egy része, vagy egy lezárás, vagy egy újrakezdés. De mondd el kérlek, hogy akkor ez a kötet hogyan született, és mit találunk ebben?
Igen, egyébként ez Horváth László Imrének a fülszövege, aki egyébként olvasta a kötetet, és tetszett is neki, és őt kértem meg, hogy esetleg írjon egy rövid ismertetőt. Szerintem ebben szinte minden benne van, de ugye kulcs szó szerűen. Szóval, hogy válaszoljak a kérdésedre, hogy mi is ez pontosan. Önismereti út is, ami szerintem még tart, de mondjuk ez addig fog tartani, amíg vége nem lesz az életemnek, de hogy el kell ezen gondolkodnom, hogy is válaszoljam meg. Nagyon sokáig azt éreztem, ami még, ha őszinte akarok lenni magammal, most is van, hogy mások mondják meg, hogy mit csináljak, és egy ilyen kalitka-szerű életem van, és úgy mindenki figyeli. Tehát azt csinálom, amit tényleg szeretnék, és szerintem egyre nehezebb felfejteni, hogy tényleg mit szeretne az ember. És talán ennek a folyamata is, hogy jó, akkor leérettségizel, aztán egyetemre, ezek a kellek. Aztán oda kell menni, aztán dolgozni kell, aztán kell, és hogyha valahol van egy másik ötleted, ami kicsit egy ilyen kihasadás így a Matrixból, hogy én nem biztos, hogy ezt így csinálnám, akkor szerintem nagyon nehéz meglépni egyébként ezt. Mm. És nem azt mondom, hogy én állandóan fekete báránykodok, meg lázadás, meg nem kell ilyen radikális dolgokra gondolni, csak azt gondolom, hogy nagyon sok információ ér engem, és mindenki mást is, és akkor így valamiért azt hiszem, hogy mindenkinek az élete egy kicsit tetszik, jó, akkor ezt is akarom, azt is akarom, amazt is akarom, de egyébként én magamtól tényleg mit szeretnék, ahhoz nagyon sokat kell szerintem egyedül lenni, meg csendben lenni, akár vállalni egy ilyen magányt, vagy alkotói magányt, hogy akkor tényleg tudom, hogy én mit szeretnék, és kizárom azt, hogy ennek milyen hatásai, vagy milyen vélemény fogja ezt fogadni, hogyha én boldog vagyok benne. Uh-huh. És pont ez a kalitka érzés volt, hogy én mindig olyan, nagyon maximalista voltam, nagyon pedáns, mindig kitűnő, mindig ösztöndíjas, tehát hú, csodálatos, de ez egyébként borzalmas, tehát ez nagyon jó tud lenni, nem azt mondom, hogy kevésbé legyen büszke magára az, aki így él, vagy így tevékenykedik, csak pont az, hogy milyen akkor, ha nem teljesítesz, milyen ember vagy, hogyha nem teljesítesz, hanem élsz és érzel dolgokat. Ez az egyik léte, és az, hogy benne van a lebegés, meg a szabadság, az kicsit ez is. Van egy spirituális kinyílás benne, mert amikor annó én beteg voltam, 18 évesen, ez egy nőgyógyászati megbetegedés volt, és nekem az nagyban érintette egyébként azt, hogy lehet-e gyerekem vagy sem. Tehát nekem mondjuk az egyetemi éveim is inkább úgy teltek, hogy tehát egy kardinális kérdés az életemben, meg a nőknek van egy alapvetően egy másféle idősávuk is, nem csak az, igen, hogy megszülettem, aztán meghalok, hanem szültem egy gyereket, vagy nem szültem, uh-huh, vagy akarok, vagy nem akarok, uh-huh, akkor az is így meghasadt, és mivel nem találtam rá orvosi megoldást, vagy olyan orvosi megoldást, ami tényleg segített volna, én alapvetően nagyon erős hitű embernek tartom magam, és akkor volt egy az én saját Isten képemhez való közeledés, egy ilyen spirituális nyitás, hogy szeretném megvizsgálni azt, hogy nyilvánvalóan ez nem működik, ahogy én élem az életemet, uh-huh, és az sem működik, amilyen gyógyszereket szedek, vagy félrekezelnek, vagy stb., és akkor kezelem a tüneteket, hanem itt most valami nagyon ilyen magjáig nincsen rendben. És utána így, ahogy megnyílt ez a spirituális kapu újra, és rendbe tettem egyébként az Isten képemet is, és arról is van szó a kötetben, akkor indult el egy fizikai gyógyulási folyamat is, és szerintem egy lelki gyógyulási folyamat is. Nem azt mondom, hogy olyan jól éreztem magam közben, de kellett hozzá. És akkor ez ugyanúgy, ahogy így szépen fejtegettem le magam, kihatott a párkapcsolatra, kihatott az emberi viszonyaimra, mm-hmm, szóval azért ilyenkor 180-at nagyon gyorsan tud venni az ember, de ez egyáltalán nem rossz, meg egy percét se bánom, most már pláne nem, főleg, hogy visszakanyarodva a könyvre, hogy miért született meg, hogy utána tényleg teljesen szentesült az alkotás, mert láttam, hogy viszont egyre több ihletett pillanat van az életemben azáltal, hogy ezek történnek velem, és akkor viszont milyen szerencsés vagyok, hogy van egy csatorna, ahova én ki tudom ezt az egészet vezetni. És utána ez, aki meg hasonló problémákban van most, egy ilyen segítő füzet is lehet, nem azt mondom, hogy az. Szóval ez, amikor a helyére kerül minden, hogy tudom, hogy klisé is, de közben igaz, hogy mindennek megvan az oka, és tényleg megvan. Csak néha türelmetlen az ember, és nem győzi kivárni.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Ajlik Csengek költővel beszélgetünk a nemrégiben megjelent verses kötetéről, valamint arról, hogy mit jelent számára az alkotás. Óriási nagy dolog, hogy te ilyen fiatalon ezt felismerted, azt gondolom. Egy holisztikus dolgot kezdtél el. Kicsit az orvostudományhoz kötöm, de hogy annyira örülök, hogy ma már nagyon sok mindenben inkább holisztikusan látjuk a helyzetet, és ez fantasztikus dolog szerintem. Én arra kérlek, hogy ha ki tudsz emelni egy verset ezek közül, ebből a kötetből, akkor kérlek tedd meg, és olvasd fel egy részletet ebből. Nem tudom, van-e olyan, ami a legkedvesebb a szíved számára, vagy ami valami miatt a legmeghatározóbb?
Van egy kedvenc kedvencem, de talán azt olvasnám fel, ami a kötetnek a címadó verse, mert az talán megmagyarázza legjobban ezt az egészet. A madár mindig én voltam. Csak a szépre akarok emlékezni. Amikor a legrövidebb éj utat ad a világnak, amikor a bolygók mind látni sorakoznak, hogy csendbe születek kiáltásnak. Csak a szépre akarok emlékezni. Amikor felkelek, s a szőnyegen formálok hegyet. Amikor magzat vagyok, kicsiny hegyomlás, hogy pólyában ismerszik az óriás. Csak a szépre akarok emlékezni. Amikor a nap fatörzsre ágyaz nekem. Amikor nevét mondja, hogy mennyit élt, hangyavonulásba fut át az ér. Csak a szépre akarok emlékezni. A melegre, a langyosra, hogy tudtam élni, amikor a törzsre hintett ágyba visszabújok megöregedni. S ott csak a szépre fogok emlékezni. Mert béke száll az ágról csapzottan, tépett bodzavirág csőrében, a madár mindig én voltam. Ehhez fontos talán hozzátenni azt, hogy ezzel egy kicsit fel is mentem azokat, akik inspirálták is a kötetet, mert nyilván ebben van egy csomó szívfájdalom, meg olyan érzés, amit nem tudtam hova tenni. Tehát ez a kalitka meg madár, és akkor azt hiszed, hogy valaki rád zárta a kalitkát, és valakik megmondják, hogy mit kell csinálnod, ez egy hatalmas illúzió. Tehát, hogy a madár mindig én voltam, és hogy kiegészítsem, az is én voltam, aki a kalitkát építette, és az is én voltam, aki rárakta a lakatot. És nem azt mondom, hogy az ember ne támaszkodjon emberekre, csak nekem ez egy nagyon hasznos dolog volt, amikor ezt ilyen tisztán láttam, de ennek kellett ez a folyamat.
Tehát azt láttad tisztán, hogy igazából te vagy mindennek az okozója.
Igen.
És ha azt kell felismernünk, és ha azt felismerjük, akkor már teljesen mindegy, hogy a világ körülöttünk mit mond, vagy mik a sztereotípiák, hanem akkor megtaláltad magadban ezt a belső magot, és akkor onnantól kezdve már nincs kérdés.
Ha ráraktam a lakatot, és rázártam, akkor valahova biztos ráraktam azt a kulcsot, csak fel kell fejteni, hogy hova raktam, és akkor kinyitom. És utána még egy réteggel, már bocsánat, ezt órákig lehet elemezni ezt a képet, hogy utána viszont ki ismerjek repülni. Tehát azért van az a létállapot is, hogy minden adott, minden nyitva van, ott a horizont, és akkor még mindig azt nézegeted, hogy vajon elmersz-e indulni a szárnyaiddal, vagy sem. És ez minden életterületre levet, és számomra az én életemben ez minden életterületre levetíthető, és nem ez, és ez a könyv annak se az eredménye, hogy én ezt hatalmasan megfejlődtem volna, és most már mindenre tudom a választ, mert most ugyanez a helyzet még adott, csak egy teljesen más szituációban, de azt érzem, hogy már talán kicsit jobban tudom navigálni.
Nagyon sok mindenkivel beszélgetünk erről itt a stúdióban, az útkeresésről, a nőiséged megtalálásáról, erről az útról, amiről te is beszélsz, és hogy mennyire zajos körülöttünk minden, és milyen nehéz ezt megtalálni valójában, és egyáltalán elindulni, merni ezen az úton. Most visszakanyarodnék oda, amit már mondtál, ennek a fizikai valóságára. Arra gondolok itt, hogy te most a várostól picit távolabb élsz, az életkörnyezetedet is úgy alakítottad ki, hogy távol szeretnél lenni egy kicsit az emberektől, nyilván az alkotói tevékenységed miatt is, és a lelked gyógyulása miatt. Mi volt az a pont, ami téged valójában elindított, és most hogyan élsz ott a mindennapokban?
Én egy bükkipréshezben élek most, ezt nagyapám építette, és utána végül is hozzám keveredett ez a terület. Ami a kiinduló pontja volt, ez talán kettő dolgot tudok mondani. Az egyik biztos, hogy egy ilyen párkapcsolati zsákutca, ez egy nagyon csúnya szó, de mert attól függetlenül nagyon baráti szeretettel tudok már erre az emberre nézni, de vagy akkor az úgy félre csúszott, és Pesten éltem. Ez volt a másik gyújtópont, hogy bár szeretem Budapestet, de egy életvitelszerűen ez nem nekem való volt. Tehát egyébként még mindig tartom azt, hogy aki igazán keresi a belső csendet, annak a betondzsungel közepén is meg kell tudni találnia, és meg fogja tudni találni. És én ezt ugyanúgy akkor is gyakoroltam, de én szerintem tényleg ez a menekvési vágy, de mondjuk ez rám jellemző is, szóval nem akarom szépíteni, hogy belső csendre volt szükségem, ez is igaz, de a menekvést azt is kiegészített, hogy amikor én először felmentem erre a helyre, erre a területre, édesanyámmal, és én még nem is voltam ott, meg ő nagyon sokszor ott töltötte a gyerekkorait, és én egyébként elsírtam magam, amikor először mentem oda, és csak ennyit tudtam mondani, hogy nekem ide kell jönnöm. Volt egy ilyen nagyon erőteljes érzés is, meg intuíció, ami már nem lehetett így szőnyeg alá söpörni, tehát szerintem nagyon sokaknak, beszéltünk női intuícióról, de szerintem minden ember rendelkezik ezzel a belső iránytűvel,
abszolút.
Csak nem lehet logikailag megmagyarázni, mert egy ilyen nagyon számszerűsített világban vagyunk szerintem, és akkor jó, de miért döntöttél így, vagy akkor nézzük meg, hogy mi az eredmény, és húzzuk alá, hogy ki jött, hogy 22, és akkor mindenkinek 22, és akkor az a jó. És utána van benned egy érzés, és megkérdezik, hogy miért, és nem tudod megmagyarázni. És nem tudod megmagyarázni, és azt gondolja az ember, vagyis én, hogy akkor ez egy tévút, mert nem tudok egy ilyen felsorakoztatni egy csomó indokot, vagy okot, hogy miért kell nekem jönnöm.
Mert ahhoz vagyok hozzászokva, hogy mindent megmagyarázunk, minden fekete vagy fehér.
És ez egy napközben is előfordul, most választani kell egy útkereszteződés között, és akkor én most jobbra megyek, de miért, hát balra közelebb van, mert jobbra megyek, akkor megyek egy kört. Vannak ilyen sztorik, nyilván én is tapasztalom, szerintem sok ember, hogy és akkor kiderült, hogy a másik útkereszteződésen baleset volt, vagy lezárták, vagy kokás autó ment, és akkor hú, de okos vagyok, de tényleg okos, tehát tényleg okos az embernek az érzelmi rendszere, tehát ez tud iránymutatni.
Igen, és ha gyakrabban hallgatnánk rá, mennyire jó lenne, mert az emberi kapcsolatainknál is például sokkal többet nyernénk.
Igen, csak ez rémisztő, mert utána nem. Tehát utána nincs miben kapaszkodni, amikor mondjuk olyan is van, hogy ez nem arra a helyre visz, amire mondjuk én gondoltam, és akkor rémisztő utána visszavizsgálni, hogy amúgy ezt a döntést csak én hoztam. Nem az volt, hogy mások által kimutatott rendszerek szerint én így döntöttem, és akkor lehet kicsit újra mutogatni, mert én erre is hajlamos voltam vagyok, hogy mert XY azt mondta, és én elhittem, és amúgy nem is az én hibám egyébként, hogy én döntöttem, mert ő mondott rosszat, tehát hogy ez az egész egy ilyen önmaga farkába harapó kígyó, és én akkor hallgattam szerintem először ennyire kardinális kérdésben az életemmel kapcsolatban az intuíciómra. És nem bántam meg, bár nagyon érdekes, vártam is, hogy feltedd ezt a kérdést, mert pont most már 3 éve vagy ott élek, ugye egyedül, és azért bár az számomra komfortos, nem azt mondom, hogy összkomfortos, de azért nagyon sok minden adott, ami egy normális háztartásban is, de mondjuk sok olyan férfiaknak szánt feladatot végzek el, ami eddig, és ezt még senkinek sem mondtam, ez most itt először elhangzik, ami eddig úgy élt bennem, hogy de jó, hogy engem vitt ez a dac, hogy akkor vége lett a párkapcsolatomnak, és egyedül kiköltöztem a bükk aljára, és én nagyon sok, egy 3 évig tartott ez a lendület, hogy magamnak is bebizonyítani, hogy a férfi és női oldalakat, ezt így egy ember be tudja teljesíteni önmagában. És ez akkor szokott eszembe jutni, amikor a hóba húzom fel a sok cuccot, meg hordom a vizet, meg vágom fel a fát, és tehát ez így is van, ez nagyon jó, és örülök, hogy ezt így meg tudom tapasztalni, de akkor utána jön a másik kérdés, hogy ami most kezd el bennem jönni, feljönni így, hogy ez a dac elfogyott, és ez az alkotói tevékenységemen is látszik, hogy rendben, hogy nagyon sok mindent meg tud egy ember csinálni, de szeretné-e. Az a magány, ami nekem eddig egy ilyen fűtőerő volt, az kezd így átfordulni abba, hogy viszont az elmagányosodás felé. Tehát amikor viszont nagyon megkövül az emberbe az, hogy mindent meg tud saját magának csinálni, akkor jönnek fel a következő problémák, hogy akkor nem kér segítséget. Egyre kevesebbszer kér segítséget, és utána már olyankor sem kér segítséget, amikor abszolút segítséget kellene kérni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Ajlik Csenge költővel a nemrégiben megjelent verses kötetéről, valamint az alkotói folyamat megéléséről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt!